És nagy öröm az én számomra, hogy ezen a mai délelőttön mi nagyszerű pásztorunk Szirágyi Zsolt prédikál, mert ő erős Isten beszédében, úgyhogy fogadjátok őt sok szeretettel.
Köszönöm szépen, köszönöm a tapsot is. Annyira tetszett, hogy mindent megtapsoltok, hogy adtam itt egy pár száz forintot a fiúknak, hogy ezt ne hagyjátok abba a prédikáció közben sem, jó? Tehát engem nem érdekel, hogyha nem annyira tetszik, csak csináld, jó? Just do it, mondtam, hogy ha olyan poént mondok, amit nagyon sokszor hallottad, azt is, csak ne vessél, csapkod a térded, bármi. Én nem tudom, úgy, igen. Tavaly volt egy élményem, volt egy vágyam, hogy úgy szeretnék egyszerre a T.D. Jakes gyülekezetébe elmenni. Ugye a világ leghíresebb prédikátora, és egy hatalmas feka gyülekezete van, és elképesztő, én akartam részt venni egy igazi fekete Isten tiszteleten, és nem csalódtam, erről a sok tapsolás jutott eszembe. Tehát hogyha mondjuk ő amúgy is elképesztően prédikál, de bármi történt, amikor az emberek már kicsit is lelkesebbek voltak, felálltak, ugráltak, tapsoltak, és egyszerűen a prédikáció közben mindig meg kellett egy 5 percre állni, hogy az emberek kitombolják magukat, és nagyon tetszett nekem, magával ragadó ez a dolog, és mondtam, hogy egészen más így Isten tiszteletre járni, mert garantáltan 10 percen belül, vagy 10 percenként van egy ilyen 5 perces ünneplés, és rájössz, hogy ez amúgy teljesen jó dolog, de... Ugye, aki ismeri őt, és ismeri ő prédikációját, az a legjobb benne, hogy mind a dicsőítés, mind a prédikáció viszont elképesztően magas színvonalú. Tehát Amerikában amúgy is azt tapasztaltuk, hogy bárki bármit mond, ha mosolyogsz és elég lelkesen mondod, úgyis mindenki ugrál, teljesen mindegy, mit csinálsz, elég találkozni és inni egy kávét, nagyon lelkesek, így felszínesen, de nagyon tetszett az a gyülekezet, és azt mondtam, hogy de jó, hogy egyszerűen csak bemondták, hogy prédikálni fog, és az körülbelül egy 10 perces tapsvihart jelentett, hogy jó volt ezt az egészet átélni. Tehát bármi van, lelkesek vagytok, tapsoljatok nyugodtan, lehet táncolni, sőt, bármit csináljátok, dicsőt és tegyétek be, akármi mehet, jó? Csak élvezzétek, mert nyár van. Tegnap nagyon tetszett egy kiírás, nem tudom, talán a Nemzeti Sport, vagy nem tudom mi a De Hír, valamilyen hírportál írta ki, a Facebookon olvastam, hogy Debrecen az aranyváros. Tudjátok, hogy világbajnok lett az U20-as junior női kézilabda válogatottunk, elképesztő volt. Taps, igen. A Főnix csarnokban méltóképpen készítették az utat a jövő heti nagy eseményre, ami fog történni ott, és nagyon nagy élmény volt. Én nem nagyon nézek kézi meccset, mert ha amúgy annyira nem érdekel, bár kéziztem is többek között, ugye, amikor hegedültem és klarinéztem, utána kéziztem is a foci mellett, de olyan gyorsan változnak a gólok meg az eredmény, hogy ez nekem mások. Ugye az én koromban már vigyázni kell az ilyen élményekkel, de tegnap úgy volt, hogy nagyon vártam, hogy világbajnokok legyünk, és fennállva itt a kezem a szívemen, elénekeljem velük a himnuszt, és hogy sikeresek legyünk, és végre sikerüljön, de hát nem tudtam elénekelni a himnuszt, ugye, mert az ember, amikor nagyon sír, akkor nem tud énekelni, de elképesztő élmény volt. Nem ott voltam, nem volt már jegy, és elfelejtettem, hogy vannak kapcsolataim, és ez később jutott eszembe, de így is nagyon jó volt, meg amúgy eszembe jutott, hogy készülni kell mára. Tehát mindegy, az a lényeg, hogy Debrecen az aranyváros, és az volt bennem folyamatosan, hogy ez a gyülekezetünknek a látása, ez Debrecen gyülekezetének a látása, hogy szellemileg legyen Debrecen egy aranyváros, ahol egyszerűen megtörik a sátánnak az uralma, ahol megtelnek a gyülekezetek, ahol nem tudunk meglenni már ilyen zárt helyeken, hanem ki kell mennünk a főtérre, ahol folyamatosan látjuk, hogy az emberek üdvösséget nyernek, ahol meggyógyulnak, ahol megszabadulnak, ahol tényleg Istennek a kegyelme kiárad teljesen is. Ez volt bennem, ez nagyon tetszett, hogy Debrecen az aranyváros. Hogy legyünk egy igazi ébredési város, ahol Isten bearanyozza a mi életünket az ő kegyelmével. Benne vagytok? Amen. Szeretnék felolvasni egy igét a nagy kedvencemtől. Helyen lassan igazi fekagyűrű leszünk. Hallottam, hogy Zsófi állítólag szoliba jár. És tehát külsőleg, belsőleg is... Tudom, Zsófi, hogy örülsz, hogy ezt így mindenki előtt Nézzétek meg, ha nem hisztek, hogy szóliba jár. Bocsássatok az ujjatokat az oldalába, kezét nézzétek meg, lesz ez még jobb is. Halleluja. Tehát a nagy kedvencemtől a Bibliában, ami igazi kedvencem, szeretnék felolvasni egy igét. Nekem nagyon tetszik Dávid. Dávid nem volt egy álszerény figura. Olyan őszinte, elképesztő kapcsolata volt Istennel. Tudjátok, hogy jó a példaképem. Nagyon sok hibát követett el, ezért is könnyű azonosulnom vele. És mégis olyan szinten volt közel Istenhez, hogy ez magával ragadó. Ahogy ő nyilatkozott a kapcsolatukról, ahogy amilyen Dávidnak, amilyen volt az Ószövetségben az identitása, amilyen volt az Isten képe, elképesztő. Nagyon sokat tanultam tőle, és van egy Dávidnak egy fantasztikus éneke, tehát ez egy dicsőtésből vett idézet, a 2 Sámuel 22.36-ból, és ez lesz az üzenetemnek is a címe, amely ige erre a nyára megragadott engem. 2 Sámuel 22.36. Így szól az eredeti, azaz a Károli fordítás szerint az Isten igéje. Üdvösségednek pajzsát adtad nekem, és kegyelmed naggyá tett engem. Amen. Az üzenetem címe, a kegyelem naggyá tesz téged. A kegyelem naggyá tesz téged. Akartok nagyok lenni? Én hívő gyülekezetben nőttem fel, és tudjátok, a vallásos közegben, vallásos közegtől nagyon távoli az, hogy azt mondjuk, hogy naggyá legyünk. Én úgy nőttem fel, hogy azt mondjuk, hogy igen, fontos, hogy tanulj, meg érj el jó eredményeket, a gyülekezetben pedig szolgáljunk, próbáljunk megfelelni Istennek, úgyse fog sikerülni, de próbáld meg azt, hogy kevesebb bűn kövessél el a jövő héten, mint ezen a héten követted el, és próbálj így kicsi lenni igazából, tehát ezt nem mondtuk ki, de az volt a lényeg, hogy nagyon alázatos, nagyon egyszerű, ilyen lehetőleg elég szent ember lenni. Tehát nagyon távol áll tőlünk ez a gondolkodásmód, hogy legyél nagy. De rájöttem arra, hogy a Biblia igazából erről beszél. Mit mond Jézus? Aki nagy akar közöttetek lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Mit mond Istennek az igéje? Azt mondja, hogy Isten a büszkéknek ellenáll, de az alázatosokat felemeli. Honnan tudod, hogy alázatos vagy? Hogy Isten felemel. Az nem azt jelenti, hogy alázatos vagy egy kis szerencsétlen senki, hanem azt, onnan tudom, hogy igazából alázatos vagy, hogy Isten emel. Nem te emeled magad, nem kell tenni semmit, de felemel Isten. És azt mondja a Biblia, hogy a kegyelem naggyá tesz. Vajon ez csak Dávidra volt igaz, vagy mindannyiunkra igaz? A kegyelem naggyá tesz. Tudjátok, ez azért megdöbbentő, mert a kegyelem olyan dolog, amiért te nem teszel semmit. Tehát úgy leszel nagy, hogy igazából ehhez nem kell erőlködnöd, ez nem olyan, hogy a másikat le kell győznöd, ez nem kell irigykedned, nem kell rosszat mondani a másikra, nem kell egész nap görcsölnöd és félni, hogy elrontod, hanem ez kegyelem által van, a kegyelem naggyá tesz. És egyezzétek meg, így menjetek haza, és írjátok fel ezt az igét, nekem pirossal ki van emelve, fel van írva a telefonomba, a jegyzetek közé fel van írva, mindenhova felírtam, hogy a kegyelem naggyá tesz. És ez a kulcsa. És rájöttem, hogy én akarok nagy lenni. Kicsit beszélünk majd a nagyságról is, és arról fogunk ma beszélni, hogy hogyan tudunk igazából Isten szerint valóan nagyok lenni, és hogyan működik ez az életünkben. De még mielőtt a kegyelem nagyságáról beszélünk, hogy hogyan tesz nagyjá, megnézzük az igeversnek az a mondatnak az első felét, amely úgy hangzik, hogy üdvösségednek pajzsát adtad nekem. Ez is különleges. Az üdvösség olyan, a Biblia szerint, mint egy pajzs, és azt mondja, hogy üdvösségednek a pajzsát adtad nekem. Az azt jelenti, a pajzs ugye, hogy megvéd mindenféle csapástól. Az üdvösség olyan, mint egy pajzs, amely védelmet ad mindenféle támadással szemben. Az üdvösség egyébként héberül, meg görögül is ugyanazt jelenti. Görögül ugye szotéria, héberül pontosan, vagy nem tudom, hogy hogy van, de megnéztem, hogy teljesen ugyanaz a fogalom, ami azt jelenti, teljes megmenekülés, szabadulás, gyógyulás, felvirágzás, áldás, tehát totális szabadságot, megmenekülés jelent az ördög minden hatalmától szemben. Ez maga az üdvösség. És ez ugye kegyelem által van, ami azt jelenti, hogy Isten megment téged. És ha valaki még nem élte át, hogy teljes biztonságban lehet az életed, megment Isten a te saját bűneitől, megment Isten a halálfélelemtől, megment a haláltól, megment a pokoltól, megment az elmúlástól, megment a céltalan élettől, ma a lehetőséged van arra, hogy ezt megtapasztald. Mert az üdvösséget adja Isten az ő kegyelméből, és ezt akarnod kell, el kell fogadnod, és ez a tiéd lehet. De az üdvösség, a megmenekülés az olyan, mint egy pajzs, amely védelmet ad. Tudod, én szeretnék valamit elmondani, amely úgy gondolom, hogy nagyon jellemző a keresztényekre. Olvastam mostanában a könyveket, amiből rájöttem, hogy ez nem egy magyar keresztény szokás, nem is magyar kultúrának a szokása, mert sok minden van, ami tipikusan olyan magyaros, de ez a világon mindenhol úgy van, hogy általában azt gondolja az ember, hogy a hívő emberek, hogy Isten velünk van, és a kegyelem megment minket, és az üdvösség az biztonságba helyez bennünket, akkor, ha nem követünk el hibát, tehát nem követünk el bűnt. És hogyha valami történik velünk, voltatok már így, hogy valami rossz történik velünk, akkor felteszed a kérdést, hogy Istenem, miért engedted meg? Mi volt az oka, hogy ez megtörténhetett velem? Ismerős ez? Tehát úgy gondoljuk, hogy az üdvösség valóban egy pajzs, amely megment minket, amely biztonságba helyez bennünket, akkor, ha mi ugye végül is mindent jól csinálunk. De, hogyha valami baj történik velünk, akkor végül is ez a kiléptünk a pajzs mögül, és az ördög céltáblájává váltunk. Amikor egy nemzetben katasztrófa történik, akkor felszokták tenni ezt a kérdést, hogy vajon miért engedte meg ezt Isten? Igaz? És ha ezt a kérdést felteszed, biztos, hogy találsz rá egy jó választ. Mert valószínűleg azért engedte meg Isten, mert valamit elkövetünk, valamilyen hibát. De tudod, mindig követünk el hibát. És hogyha az üdvösségnek a védelme és pajzsa azon múlna, hogy mennyire vagyunk jók, és mennyire vagyunk tökéletesek, akkor igazából ez a pajzs nem működne. Tessék? Akkor csak egy szita, igen. Értitek a dolgot? Mondok egy példát. Én is így gondolkodtam, és több sérülésem volt már, foci sérülésem, és volt egy ilyen komolyabb tért sérülésem, amely elég komoly fájdalmakkal jár, és bekorlátoz az életed, és azt mondtam, Uram, miért engedted meg? És ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutottak dolgok, amiket elrontottam, és azt mondtam Istennek, hogy Uram, köszönöm, hogy megengedted, mert ezzel tanítani akarsz engem. És köszönöm, hogy ilyen jó tanító vagy. És köszönöm, hogy ezáltal jobb emberé válhatok. És tudjátok, hogy időközönként szól Isten, amikor hallod az ő hangját a szívedben, és nagyon általában viccesen szól hozzám, de nagyon rövid, de mindig megváltoztatja az életemet. Elképesztő, hogy egy mondatban mennyi bölcsesség lehet. És amikor ezt mondtam, és ebben megnyugodtam, hogy Isten mennyire jó hozzám, hogy tanít, egyszer csak megkérdezte tőlem Isten, hogy te megtennéd a fiaddal azt, amiről azt mondod, hogy én most megtettem veled? Mondom, Istenem, én sohasem. És akkor emlékszem, azt kérdez, hogy eltörnéd az ő lábát, hogy taníts valamire? Hát mondom, hogy gondolsz ilyet, Uram? És csak annyit mondod, hogy és mit gondolsz, akkor, hogy én ezt tettem veled? Magyarul, hogy én azt gondoltam, hogy Isten megtesz olyan dolgot velem, mint fiával, amit én sohasem tennék meg. Magyarul, ugye ez a vallás lényege, hogy legbelül a szívemben valahol azt gondoltam, hogy ez én csak jobb, szeretőbb, irgalmasabb apa vagyok, mint Isten. Értitek az egészet is? Azon gondolkodtam, hogy hallottatok már ilyet, amikor katasztrófa történt, hogy valaki feltett a kérdést, hogy és nagyon haragudtatok az ördögre, hogy ezt csinálta. Olvasott már valaki ilyet? Sohasem. Ki olvasott már olyat, hogy vajon Isten ezt miért adta? Mindenki, igaz? De a János 10 azt mondja, mert az igazság tesz szabaddá, és a hazugság megkötöz, a János 10:10 azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővöködjenek, az ördög pedig, a tolvaj azért jött, hogy lopjon. Tehát akkor ki teszi ezeket a dolgokat? Az ördög. Rájöttem, az ördög egyébként nagyon ravasz. Ő profi. Ha én ördög lennék, én is ezt tennék. Megteszi a rossz dolgot, És utána az egészet rákenni Istenre. Mindig ezt teszi, mert ha az Úrtól van, akkor azt el kell fogadni. És ha azon gondolkodsz, hogy vajon miért tette Isten, mindig fogsz hibát találni magadba, és rájöttem, hogy nagyon sokszor az ördög lopott tőlem, tőletek is. Nagyon sokszor ártott nekem, sokszor ártott az egészségemnek, és rákent az egészet Istenre, én meg, ó Uram, ez az alázatos kép, hogy köszönöm. De nem durva, ha ebbe így belegondolsz. Az ördög lop tőled valamit, te meg megköszönöd. Mert ezt tesszük. Tönkre akar téged tenni, hatalmadban van, csak tudod miért? Azt mondja a Biblia, nagyon tetszik nekem az Éfézus 6, hogy álljatok ellene az ördög minden ravasságának. Nem azt mondja, hogy erejének, mert neki nincs ereje, de ravasz. Mert ha te tudod azt, hogy ami most történt veled, az az ördög, ha biztosan tudod, hogy az ördögtől van, akkor mit fogsz tenni? Ha nehogy már, ellenállok. Én Isten fia vagyok, Isten lánya vagyok, van hatalmam a Jézus nevében. Takarodj el tőlem, mert ha ellenünk az ördögnek a Jakab szerint, elfut tőlünk. És ezért az egészet ravaszul rákenni Istenre, mert akkor nem, Istennek nem tudsz ellenállni, el kell fogadni. Én is azt gondoltam mindig, hogy az üdvösség pajzsa működik az életemben, ha én benne vagyok az üdvösségben. Szeretnék nektek mondani egy-két dolgot. Ha miért nem működhet ez? Egyszerűen ez nem működik. Múlt talán két hete Miskolcra mentem, és elképesztő egyébként, református templomba evangelizáltam, és ott olyan összefogás van, mint nálunk. Ott voltak az evangelikusok, a testvérgyülekezet ott volt, az apostoli gyülekezet, az őskeresztények, mindenféle felekezet ott volt, nagyon-nagyon jó volt, csodálatos összefogás, a vár, Diósgyőri vár tövében voltunk. Nagyon élveztem azt, ahogy így egységben vannak a keresztények. És ahogy mentem az autópályán, készültem és imádkoztam, egyszer csak észrevettem, hogy nagyon, mivel nem figyeltem oda, nagyon-nagyon lent jár a kilométer órának a mutatója. Elképesztő gyorsan mentem, és rögtön néztem, hogy hol vannak a beépített trafipaxok, és tudjátok, utána egy hétig imádkozok, várom a csekket, hogy Uram, tarts távol, nem tudom, néha eszembe jutott, hogy megárkozom ezeket a... vagy sőt, bármi igen történjen, de ez végül is, tulajdonképpen ez bűn, nem, amit elkövettem, szabálysértés követtem el, azt mondjátok, na jó, hát ez egy kicsi bűn, oké, de ki mondja meg a bűnnek a mértékét? De igazából ez is bűn, nem? Akkor mondok egy következőt, Jakab 4. Azt mondja, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, gáz, nem? Ez az egyige, ha csak ezt az egyigét ismered a Bibliába, ez az egyige elég arra, hogy éjjel-nappal károsztatás alatt legyél. Tehát bűnös vagy. Róma 14. Ami hitből nincs, az bűn. Minden aggodalmaskodás bűn. Minden nap a pokolra juthatnánk. Értitek? Tehát, hogyha az üdvösség pajzsa akkor működik az életünkben, hogyha mi tényleg emberileg szentek vagyunk, és nem követünk el bűnt, az nem működik, mert csak három igét mondtam most el nektek, és tutira minden nap elkárhozunk a három ige alatt. Vagy igazából kettőt, nem? Mert a harmadik az csak egy ilyen kis... kicsi bűn volt, csak a kérdés az, ugye, mint gyorshajtás, kérdés az, hogy mi a mértéke a bűnnek. Ami már kicsi, vagy ami már kivisz az üdvösség, értitek az egészet? Tehát igazából Isten a pajzsa által védelmet ad neked, és ez kegyelemből történik. És Isten megvéd. És én most már nagyon haragszok arra, amikor valami rossz történik, és azt mondjuk, hogy hát igen, ez az Úrtól van, és hát azért, mert ilyet és ilyet akar tanítani, az Úr azért jön, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Amikor Isten engem tanított, akkor egyértelműen elmondta, hogy miben hibázok. Nagyon sokszor egyébként azért adja a gyülekezetet, mert azt mondja a Biblia, hogy egymásnak kapcsolatok által tükrök vagyunk. Amen. És szívtől szívig élesíti a másikat. Tehát az Isten sokkal finomabban, sokkal jobban rendezi, mint hogy olyan durván belegázoljon, ami egészségünkbe elvegye a pénzünket, és különböző családi katasztrófákat adjon. A Biblia azt mondja, hogy ezt az ördög adja. Értitek? Az üdvösség viszont egy pajzs, azt mondja Dávid. Üdvösségednek a pajzsát adtad nekem, és ez nem lehet úgy kilépni egy-egy hibával a pajzs alól. Amen. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akarunk bűnt elkövetni, természetesen az nem azt jelenti, hogy nem hibázunk, és hogyha bűnt követünk el, Istenhez megyünk, és helyreállítja az életünket. Nem azt mondja a Biblia, hogy ez ne legyen ürügy a testnek, hogy szabadságban élhetünk. Amen. Tehát nem arról beszéltünk, hanem arról, hogy alapvetően próbálunk jól lenni, de úgyse tudjuk megtenni azt. És ha ez alapján mérjük az üdvösségünknek a pajzsát, és hogy Isten mennyire véd bennünket, hogy mi mennyire próbálunk megfelelni az Istennek a szabályrendszerének, az soha nem fog működni. Ezáltal mindig bizonytalanságban érezhetnénk magunkat. Ha ezt nézzük, akkor semmi értelme nincs Krisztus kereszthalálának és a kegyelemnek. Az ugyanaz, mint az Ószövetségben. De Isten sokkal többet adott nekünk. Tehát, amikor bármi rossz történik velem, én azt szoktam mondani, hogy ez valószínűleg az ördög már megint kavar, és elkezdek imádkozni, és tudom, hogy Isten ki fog belőle hozni. Amen. Nagyon fontos, hogy azon... Amen. Mindig azon verd le a port, aki az igazából a hibás. Ha az ördög lopott, ráharagudjál. Ha az ördög megkeseríti a családod életét, tönkreteszi a kapcsolataidat, ráharagudjál igazából, és harcolj. És Jézus nevében használd a hatalmadat. Pajzsot adott. Kegyelmed nagyjá tett engem. Ahogy az előbb említettem, hogy a kegyelem tesz nagyjá. Tudjátok, mi a kegyelem? Pontos folytás szerint ezt el szoktam mondani, mert nagyon tetszik nekem, hogy a kegyelem szónak a szó töve az örömöt jelenti. A kegyelem egy meglepetésszerű öröm. Tehát szó szerint úgy lehet folytani a kegyelmet, hogy meglepetésszerű öröm, ami azt jelenti, hogy meglepődsz azon a jón, amit kapsz, annak ellenére, amit elkövettél. Tehát nem azt kapod, amit vársz, hanem sokkal jobbat, és meglepődsz, hogy Istenem, ennyire szeretsz, ennyire jó vagy. Te tudod, hogy én mit tettem, oda jöttem hozzád is, tényleg nekem adod ezt? Tehát meglepődünk, és ajándékba kapjuk ezt. Ez jelenti a kegyelem, hogy Isten sokkal többet ad nekünk, sokkal jobban szeret, sokkal többet megtesz értünk, mint amit mi látunk, vagy amit mi gondolunk. Sokkal irgalmasabb és kegyelmesebb, és sokkal nagyvonalúbb, mint ahogy te gondolod. És amikor megismered igazából Istent, kiteljesedik az életed, és a kegyelem naggyá tesz. Tudod, Dávid azt mondja, hogy a kegyelem naggyá tett engem. Ha olvassátok az egész dicsőítést, vagy eléneklitek, vagy akár otthon kezetekbe veszek egy gitárt, vagy valamit csináltok, és megpróbáltok rá dallamot szerkeszteni, akkor ugye úgy kezdődik ez a zsoltár, hogy a pokol kötelé vettek engem körül, tehát nagyon nehéz helyzetben voltam. Tehát ő valóban tudta, mi az nehézségben lenni, és nagy nehézségből hozta ki Isten, és a kegyelem naggyá tette őt. Tudjuk, hogy Dávid király a Bibliában hogy lett igazából nagy, hogy lett ismert, úgy, hogy legyőzte Góliátot. Azt tette naggyá. És miért mondja, hogy alapvetően a kegyelem tett engem naggyá? Mert hogy győzte le Dávid Góliátot? Úgy, hogy parittyát fogott, és eldobta a paritjával a követ, és az megölte Góliátot. Magyarul Dávid azt tette, amiben egyébként is jó volt. De Dávidnak ez nem volt megerőltető. Isten nem várt el Dávidtól olyat, ami olyan extrém dolog volt, amire azt mondja, hogy nagyon bizonytalan vagyok benne. Azt tette de a Góliát legyőzésével, amit minden nap tett. Szerette a csúzlit, mint minden normális régi tinédzser, és egyszerűen lövöldözött, és a kegyelem úgy tette naggyá, hogy ő csak odament, ezt csinálta kedden, ezt csinálta vasárnap, szerdán, csütörtökön ezt csinálta, most Góliát volt, nem egy céltábla, nem egy medve, most Góliát előtt a kegyelem, ahhoz kellett, hogy pontosan célba találjon, amit viszont nagyon nehéz kivitelezni, az csak Isten tudta, hogy pontosan jól legyen ez a lövés, mert igazából szerintem Dávidnak egy esélye volt. Tehát ha az nem sikerül, ott vége, na ez kegyelem kell. De ő ezt úgy élte meg, ahogy el is mondta, hogy hát amiben jó vagyok, teszem, és a többit Istenre bízom. És a kegyelem naggyá tette őt. Tőled se vár el olyat Isten, ami neked nem menne. Ami igazából természetes, amire ajándékaid vannak, amiben jó vagy, azt teszed, és a többit rábízod Istenre, és a kegyelem naggyá tesz téged. Ezért nagyon fontos, hogy tudd, mai napon kicsit erről lesz szó, mik az ajándékaid, mi ami igazából, amiben jó vagy, amire teremtett Isten. És teszed természetesen. A többit pedig rábízod Istenre. A kegyelem naggyá tesz engem, mondja Dávid. És én ezt szeretném úgy mondani, mint az én egyik látásomat, sokszor hallottatok már, és a gyülekezetünknek az egyik látását, amit szeretnénk megvalósítani. Ez nagyon fontos. Valamit nagyon nem szeretnénk, és valamit szeretnénk. Amit nagyon utálunk, amit én szívem szerint nagyon utálok, amiben egyébként nagyon könnyű elbukni, de amit gyűlölök. És amikor pásztor lettem, azt mondtam, hogy egy dolgot nem szeretnék. Egyetlen dolgot, ami első volt, ami eszembe jutott, az első között, remélem már készültök rá, hogy mi lesz ez, nem? Amit semmiképpen nem szeretnék, és tudom, hogy nagyon nehéz, és körbenéztem, és láttam, hogy ez jellemző általában a kereszténységre, de én ezt utálom. És szeretnénk ebből kitörni. Várod már mi? Az pedig a középszerűség. Ez egy szörnyű dolog. Igazából, ha egy ideje Istennel jársz, a legnagyobb kísértés, a legkönnyebb középszerűnek lenni, ugyanazt csinálni, mint más, ugyanazokat az eredményeket elérni, ugyanazokat a kifogásokat mondani. Tudjátok, hogy a győzelmet nem kell megmagyarázni. A veszteséget meg nem lehet. Bár megpróbáljuk. És ugyanazokat a magyarázkodások, amiért nem sikerül, amiért vesztesek vagyunk, ugyanaz a létszám, ugyanaz a, mikor bemész bármelyik gyülekezetbe, ugyanaz az érzés, ugyanazokat a hibákat követjük el, ugyanaz a magyarázat, és azt mondtam, hogy én nem akarom rátenni az életemet arra, hogy mondjuk van Magyarországon, csak mondok egy számot, 501 gyülekezet, és csinálunk egy 502-et. És lehet, hogy nem 200 fős, hanem 500 fős, és egy kicsit másabb, de ugyanolyan középszerűen gondolkodnak az emberek, mert a kegyerem nagyját tesz. Tehát abban hiszek, hogy Isten különlegesített bennünket. És ez nem arról szól, hogy másokhoz akarnánk magunkat hasonlítani, nem másokat akarunk legyőzni, hanem egyszerűen csak arról szól, hogy amivel elhívott Isten, mert különlegesek, egyediek vagyunk személyenként, és a gyülekezet is, azt éljük meg. Legyünk nagyok, Isten szerint valóan legyünk nagyok. Amen. Amit Isten nekünk adott. Lehet, hogy ebben nem vagyunk jók, abban se vagyunk jók, de ez a mi ajándékunk, ezt élvezzük, és akinek szintén ez az ajándék, azokat vonzuk, és egyszerűen az emberek átélik azt, hogy egyszerűen van egy ajándékom, van, amit érzem, hogy természet szerint ez nagyon megy nekem, és nagyon jó lenne ebbe kiteljesedni, és eljövök ide, eljövök a Szabkert gyűlőbe, és azt meg tudom élni, aki vagyok. Nagyok lenni. A nagy nem azt jelenti, hogy nagyon sok lájkot kapunk. A nagy nem azt jelenti, hogy itt állunk és sok a fizetésünk. A nagy nem azt jelenti, hogy azt mondja mindenki rólunk, aki nem annyira ismer, hogy hát ő nagyon áldott. A nagy azt jelenti, hogy amikor egyedül vagyok, és őszinte vagyok önmagammal, akkor is azt tudom mondani, hogy amit Isten adott, egyszerűen, ahogy Dávid, ahogy énekelte, hogy egyszerűen Isten különlegesített engem, és élvezem ezt az életet. Én azt gondolom. Ismertem egy idős nénit, sose felejtem el, fél szemére vak volt, a másik szemével alig látott. 1000 baja volt, nem volt családja a néninek, valamilyen idős otthonban lakott, hol ide ment, hol oda ment, néha mi fogadtuk be. Nagyon sok baja volt a néninek, derékfájdalmak, ízületi fájdalmak, és emlékszem gyerekkoromban, úgy emlékszem vissza rá, hogy az egyik legboldogabb ember, akit az életben ismertem. Annyira ragyogott mindig az arca, reggel felkelt, sose felejtem el, mindig énekelt, és azt kérdezte, hogy van-e valami munka, ha már itt vagyok, amiben segíthetek. Egyik nap azt mondta, hogy ő szeretné egyesével kivenni a fű közül a gyomokat. Hát... komolyan mondom, hogy nem tudom, mit ajánlhattak volna a szüleim, hogy én a negyedét annak megcsináljam, és ő ezt felajánlotta, és elkezdett énekelni, és csak csinálta, és egyszer csak kész lett, és hát, hála Istennek, megsegített engem. És nagyon boldog volt, ez a néni nagy volt, értitek? Tehát a saját maga környezetében, a maga ajándékhoz képest, ő nagyon boldogan megélte azt, aki ő volt. És azt mondtam, hogy na igen, Ő egy olyan ember, úgy néztem fel rá, emberileg külsőre nem, de belsőre teljesen egy olyan ember, akire azt mondom, benne Krisztus van. Egyszer elég volt vele beszélgetni, és jobb kedved lett. Ismerős ez? Akiben igazából Isten van, beszélsz vele, és nem tudod, hogy miért, de egyszerűen árad belőle valami. Na ő például nagy volt. Nagy az az ember, aki az én szememben a kegyelem nagyját tesz, és nagy az az ember, aki éveken keresztül csinál valamit Isten királyságért, és még soha senki nem vette észre. És olyanoknak teszi, hogy ezt a jót, hogy nem kap sose visszajelzést tőlük. De csinálja Istennek. és élvezi. Az nagy, értitek? És azt mondja, hogy ez az én ajándékom, és tudom, hogy Istentől minden jutalmat megkapok. Ez az ember nagy. Ilyen szempontból értem a nagyságot, és lehet, hogy valaki tényleg úgy lesz nagy, hogy tömegek előtt áll, és úgy fog prédikálni, lehet, hogy halottakat támaszt fel, az is nagy. Az a lényeg, hogy aki te vagy, ami a te elhívásod, abba a kegyelem által nem erőlködve, bízd Istenre, tedd azt, mint Dávid, amiben jó vagy, és Isten felemel téged. Sose felejtem el, hogy olvastam Dávidot, annyira nagy kedvem volt csúzlizni, amikor, hogy legyőzte Góliátot, és az én gyerekkoromban elképesztő csúzlik voltak egyébként, tehát művészet volt, hogy kell csinálni, és hogy kell vele lőni. Nagyon-nagyon élveztük, utána bejött az uszeges csúzli, ami tudjátok, a fiúk bólogatók, ami nagyon veszélyes szerszám volt, és teljesen beleéltem magam a Dávid király szerepébe. Emlékszem, hogy ott volt egyszer egy galamb fentült a póznán, és ennyit tévesztettem. Nagyon messze volt, és nagyon boldog voltam, hogy Istenem, következő lövésre eltalálom. Csak hogy átjött a szomszédéni ekkora óra, két lyuk ott volt benne, én majdnem meghaltam, miután a szüleim tudomást szereztek róla. Rásul ő volt a konyhás néni, aki a dupla adagot adta nekem a konyhán. Tudtam, hogy ezután csak spenótot fogok enni. Úgyhogy hát eltörték az uszeges csúzlémat, elvették, mindenről letiltottak, úgyhogy utána Vinetus könyveket olvastam, és nyilasztam. De ez megmaradt bennem, hogy egyszerűen Dávid úgy lett nagy, hogy csak azt csinálta, amihez értett, de azt csinálta hűségesen is jól. Hát ő mondjuk egy kicsit jobban paritjázott, mint ahogy én csúzlítam. Ne, nagy lett. Hogyan működik ez a Róma 4-ben? Azt olvassuk, hogy Róma 4-ben olvasunk. Húha, hol van a Róma 4? Új szövetség? Köszönöm szépen. Ki van vetítve? Ezt én nem látom. Új szövetségben Péter, komolyan mondom, nincs. Háromszor átlapoztam. Biztos. Ott lesz. Róma 4:16. Nagyon könnyű megtalálni, tudjátok, mert Pál apostol levelei úgy kezdődik, hogy Róma 1 Korintus, 2 Korintus, utána felsorolja a gyülekezeteket, ugye jön Galata, Kolossé, Efézus, Filippi, és utána jönnek a T-betűsek, Tesszalonika, Timóteus, Titus, és a végén Filemon, tehát így egyszerű az egész. Kicsoda? Péter, nem Pál, az Péter. Az Péter, igen, tehát Pál levelei. Csak egy napon van a névnapjuk, az a... Meg Péter nem értette a Pál leveleit egyébként. Tehát ilyen módon van közöttük kapcsolat. Lehetem úgy, hogy értette, csak azért nem értette, mert egyszer nyilvánosan jól leszólt a Pál apostol, hogy képmutatóskodik, szerintem Péter rettentően megsértődhetett rá. Tehát Róma 4, ugye? Róma 4:16. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitéből valóknak is, aki mindnyájunknak atyánk. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged azelőtt az Isten előtt, akiben hit, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Ha azt mondod dolgokra, hogy nincs, és sok minden hiányod van, tudd, hogy azt az Isten szolgálod, aki előszólítja a nem levőket, és meglevő lesz belőle. Amen. Ha ma azt mondod, hogy Uram, ez és ez nincs, tudd, hogy jó helyen vagy, azon a helyen vagy, ahol megszólíthatod Istent, hogy Uram, szólítsd elő, és mi által működik ez? Hit által. Ha azon gondolkodtok, hogy miért mondja a Biblia azt, hogy Ábrahám hitt abban, hogy Isten a holtakat fel tudja támasztani, a zsidók 11 választ ad rá, ugyanis Ábrahámnak egy kérése volt az életében, és ezért mondjuk, hogy ő a hit atya. Egy kérése volt igazából, és mi volt az? Szülessen egy fiam. Mert ígérete volt, hogy a hit apja lesz. És Isten megadta neki, bár már nagyon kifutott az időből, és azt mondja, hogy ez lehetetlen, de mégis megkapta. És amikor megkapta, mit mondott neki Isten? Áldozd fel. És ő engedelmes volt. Hogy lehet az? Egész életemben, 100 évig vártam rá. Utána eltelt valamennyi idő, és most adjam oda. És azt olvassuk a Zsidó 11-ben, így értitek meg, hogy Ábrahám abban hitt, hogyha ő feláldozza a fiát, Isten vissza fogja hozni. Mert ha Isten megígérte neki az ígéretet, ő jó Isten soha nem fogja visszavenni. Amen. De erre nem került sor, de Ábrahám abban az Istenben hitt, aki feltámasztja holtakat, és a nem levőkből meglévőt csinál. És ez működik hit által, ezért Ábrahám a hitnek az apja. Ábrahámnak a hit tulajdonított igazságul, kegyelem által nem cselekedett szerint. Ugyanis tudjátok, hogy Ábrahám időközönként elkövetett apró hibákat. Ő úgy paráználkodott, hogy a saját feleségének a tanácsát követte, és utána kisebb hazugságokba keveredett a felesége szépsége miatt, tehát voltak neki ilyen apróbb hiányosságai, és ő lett a hitnek az apja. Szerintem Dávid nagyon sokat olvashatott Ábrahámról, mert pontosan másolta Ábrahámnak az életét. Ő is becsajozott, és utána kisebb hazugságokkal próbált ebből kijönni, de aztán Isten helyre tette őt, és a kegyelem nagyjá tette Dávidot. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Kegyelem által lehetsz nagy, és a kegyelem hit által működik. Ugyanis a kegyelem minden embernek adatot, viszont nem mindenki hisz benne. A hit által működik az ember életében a kegyelem. A kegyelem pedig hit által. Tudod, nagyon sokszor engem ez akadályozott, ugyanis azt gondoltam, hogy a hit az én teljesítményemen nyugszik. Nagyon sok ember van, aki azt gondolja, ha így vallom meg a Jézus nevét, ha mindent megteszek, ha ennyit imádkozok, de az nem kegyelem. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. És ha valami hibát elkövet az ember, akkor azt gondolja, hogy hit által már nem fognak működni neki a dolgok. Volt már olyan, csak egy kérdést teszek fel, hogy elkezdtetek imádkozni mondjuk gyógyulásért, és utána elkövetetek egy bűnt, és akkor leálltatok az imádkozással, mert hogy Isten úgysem hallgat meg. Volt már ilyen? Tudjátok, hány emberért imádkoztam, aki szent szellem keresztséget akart, és már 11 éve ment el bűnt vallani, mert még biztos van az életében valami. Én is ebben hittem régen, erről most nem akarok beszélni, hogy Isten hogy mutatta meg, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz. Azt kap, aki kér. Amen. A szent szellemet nem jutalomként kapjuk. Isten egyébként ezt mutatta nekem, hogy ha szent szellemet nem azért kapjuk jutalomként, mert nagyon jól viselkedtünk, és büntelenek vagyunk, hanem azért kapjuk a Szent Szellemet, hogy legyen erőnk, hogy büntelenek legyünk. Isten kegyelme által. Amen. Oké, és ez egyébként felszabadító. Tehát, hogy működik? Hit által. Oké, ez az egész hit által működik, a hit pedig, a hit alapja a kegyelem. Abban bízok, hogy Isten szeret. Régebben így imádkoztam, talán ismerős ez nektek, Uram, kélek adja anyagi áldást. Te tudod, hogy erőm felett adakoztam. Ismerős ez? Ugye, mosolyogtok, ismerős. És akkor rájöttem, hogy én azért várom, hogy Isten áldjon meg engem, amit én tettem. És állandóan soroltam fel Istennek az érdemeimet. Egy után éreztem, hogy ez azért olyan nagyon rosszul hangzik. Mert utána, amikor azt mondtam Istennek, hogy Uram, áldj meg, mert nagyon sokat adakoztam, és elkezdtem így imádkozni, mindig eszembe jutott, hogy de akkor egy hónap ezelőtt az tényleg annyit adtam, amennyit akartam. Nem teljesen. Ú, Istenem, akkor mégsem. Akkor köszönöm, Uram, add meg a mindennapi kenyeret, áldj meg. De rájöttem, hogy ez nem működik, mert mindig eszembe jutott valami, amit nem annyira jól csináltam az akadás szerint. Én egy spórolós típus vagyok, én azt gondoltam, hogy rendkívül nagy lelkű voltam Istennel, ahogy nagyon közel kerültem hozzá, és néztem őt, rájöttem, hogy hát ez nem nagy lelkűség, hanem ez egy fukarság volt, amit én csináltam. És utána rájöttem, hogy ha az alapján várom az áldást, amit én tettem, akkor nagyon rosszul járok. Úgyhogy mostanában azt szoktam mondani, hogy Uram, a te fiad vagyok. Köszönöm, hogy szeretsz. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Uram, köszönöm. És azért kérem, mert apa. Na, így van? Tegnap néztem a lányomat. Azt mondta a lányom, hogy apa, 11 óra 20-kor kérlek, vigyél el engem. Mert a barátnőimmel fórumozunk. Elviszel 11:20-kor? Elviszlek, kislányom. Kimentem a kertbe dolgozni. Apa, tessék, 30 perc van. Oké, szóljál 20 perckor is. Jött 10 perc van. Apa, 20 perc van. Apa, 10 perc van. Jó van, kislány, mindenki meg. Apa, indulni kell. És elgondolkodtam rajta, hogy annyira nem értettem azt az igét, hogy kérjetek Istentől, meg zörögjetek, meg zörgesetek, meg járjatok rá, mint a hamis bíróra az özvegyasszony, hogy lehet Istennel ilyet tenni, nem? Hogy ez nem, azt érzem, hogy az tiszteletlenség. De tudjátok, a kislányom megkérdezte, hogy apa, vállalod? Igen. Én elköteleztem magam, és ő nem tiszteletlen volt, amikor tudjátok, milyen egy nagyszájú tínédzser kislány, nem. Apa, 5 perc. Most, apa, indulunk. De én mondtam neki, és ő arra hivatkozott, ami a mi megállapodásunk. És tegnap erre gondoltam, hogy a kislányom annyira bátran oda jött, mert tudta, hogy én megígértem neki, és egyszerűen annyira bízott benne, hogy én megadom, és ő követelte, de azt, amit én megígértem. Tehát amit Isten megígért, azt nyugodtan követelhetjük tőle, nem fog megharagudni, mert ő apa is szeret. Amen. Tehát így működik a hit kegyelem által. Amen. Oké. Hogy leszünk nagyjá? Szeretnék egy kulcsot adni nektek, és egy bátorítással fogom befejezni. Egy rövid ige. Nem tudom, gondolkodhatok-e már rajta. Efézus 4:7, szintén új szövetség. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Az azt jelenti, nem mindenki ugyanannyi kegyelmet kap. Így van? Ez így van? Mindenki ugyanannyi kegyelmet kap? Nem, hanem mennyi kegyelmet kap egy ember? Az ajándék mértéke szerint. A kegyelem nem csak arra jó, hogy te a mennyországba kerülj, hanem a kegyelem nagyjá tesz téged. És mennyi kegyelem adatik neked? Az ajándék mértékéhez képest. Tehát ha valakinek nagyon nagy ajándéka van, akkor nagyon sok kegyelmet kap. Tudjátok ez miért érdekes? Soha nem lehet nagyobb ajándékot annál, mint amit sikeresen meg tudnál valósítani az életben. Mert a kegyelem adatik az ajándék mértéke szerint. Ezt talán én úgy tudnám megfogalmazni, hogy ha Isten ad neked egy autót ajándékba, vagy ad egy autót ajándékba, ez az ajándék, a kegyelem pedig a benzin. Tehát annyit ad, hogy tud használni sikeresen. És azt mondja a Biblia, hogy kérjetek ajándékokat. Kérjetek kegyelem által ajándékokat. Kérd. Ugye ez 1 Korintus 14 erről beszél, hogy kérjetek sok ajándékot. Ha sok ajándékot ad neked Isten, akkor mi lesz? Sok kegyelmet fogsz kapni, hogy működtesd az ajándékokat. És mennyi ajándékod van igazából, mennyi ajándéka van egy embernek? Amennyit kér sokszor. Amen. Kérhetsz sokat is, arról van szó, hogy hogyan lehetünk nagyjá. Tudod, mit tesz egy embert nagyjá igazából? Az ajándékod. Vannak ajándékaid, amik természetes ajándékok, minden ember, nem? Van, aki annyira kedves tud lenni, van, aki annyira vendégszerető. Valaki olyan ismertek, olyat, hogy arra van ajándéka, hogy leül veled szemben, rád néz, és egyszerűen nem tudod miért, de az egész életedet elmondod neki. Ne, ez nem én vagyok, de van ilyen, hogy egyszerűen arra van ajándéka, hogy úgy érzed, hogy ha neki elmondom a bajomat, egyszerűen megszabadultam egy csomó tehertől. Így van? Erre van ajándéka. Tehát vannak ajándékaink, amik vele születek. Van, aki úgy tud vezetni, valaki úgy tud szervezni. Egyszerűen elképesztő. Valaki úgy tud beszélni emberekhez, hogy hallgatják és azt mondják, hogy tűz támad bennük, hogy igen, ez jó ez az élet, én is akarom ezt, amiről ő beszél. Valakinek erre van ajándéka. Valakinek profétál. Van, akinek arra van ajándéka, hogy meggyógyuljanak a betegek, de ami ajándékot kapsz Istentől, ugyanannyi kegyelmet is. Az ajándékot tesz téged különlegessé. Ami neked van, nincs meg a másiknak. Az ajándékodtól vagy különleges, és amennyi ajándékot kapsz, ugyanannyi kegyelmet kapsz Istentől, hogy azt be is tud tölteni. Tehát nincs olyan, hogy van ajándékom, de nem tudom használni, mert akkor nem lenne igaz az ige. Amennyi ajándékod van, annyi kegyelmet kapsz hozzá. Jó hír ez? Tehát amennyi ajándékod van, ezért nagyon fontos, hogy tudd, hogy mi az ajándékod, mert azt meg tudod csinálni. Mert a kegyelem által nagyjá tesz téged a kegyelem. Ma erről van szó. A kegyelem nagyjá tesz téged. A kegyelem által ajándékokat kapunk, a hit által ez működni fog, és Isten ugye nem más a kegyelem, mint egy energia, erő, képesség. Ezt jelenti maga az Istennek, a Szent Szellemének a kegyelme, hogy működik rajtunk keresztül. Mi csak tesszük a dolgunkat, de különlegesek vagyunk, egyediek vagyunk, megajándékozottak vagyunk, és Isten erőt ad, hogy nem tudom, hogy működik ez, de működik. Fogalmam sincs, hogy egyszerűen Isten adott ajándékokat, és valahogy adott képességet, hogy a végén sikerült. És nagyon sokszor csak annyit kell tennünk, a legnagyobb sikerek az életemben, sikereket úgy értem el, hogy nem menekültem el. Azt mondtam, hogy Istenem, ez lehetetlen. Kész. Ismerős ez? Végem. De azt mondtam, hogy oké, mégsem megyek el, segíts Uram, valahogy hát, ha sikerül. És mikor sikerült, azt mondtam, ó, Istenem, milyen nagy csata volt ez. Ő nagyon csatázott, én meg ott voltam. De ezek a pillanatok, amik naggyá teszik az embert, és nagyon sokszor csak annyi kell, hogy nem adom fel, nem hagyom abba, csinálom tovább, és a kegyelem téged is naggyá tesz. Akartok nagyok lenni? Aki miért érdemes élni? Amire azt mondják az emberek, hogy én nem tudom, olyan ismertem ezt az embert régen, egy olyan egyszerű ember volt, egy olyan magába zárkozott, egy olyan tehetetlen ember volt, egy olyan keserű ember volt. De ami most történt vele, beszélgetnek akkor vele, hogy mi a kulcsa. Mi működik nálam, ami nálam nem. És így fognak megtérni az emberek. Ezt a döntést hozta meg Mózes, ezért mindjárt fogunk imádkozni az ige alapján. Ez pedig a Zsidók 11-ben van megírva, ismerjétek a Zsidók 11-et. Azt olvassuk, a Zsidók 11-ben így leszünk nagyok. Mózes nagy volt? Nagyon nagy hithős volt. Zsidók 11, 24-től. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekinted. Hitáltal hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erőszívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Egész életét a szolgáltat a pusztában töltötte. De erőszívű volt, mintha látta volna láthatatlan, és hitt Istenben. És azt mondja, hogy vállalta az együtt nyomorgás Isten népével, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Testvéreim, a bűnnek van ideig, óráig tartó gyönyörűsége. A bűnnek is vannak élvezetes pillanatai. De nem tudom, észrevettétek-e, hogy volt olyan dolog, amiért képes voltál odaadni az életedet, és azt mondtad, hogy ez mennyire fantasztikus dolog, és elkezdted csinálni, és egy idő után rájöttél, hogy elveszíted az értelmét, már nem is érdekel. Voltatok már így? Bizonyos bűnös dolgokkal? Annyira vonzó volt, és mikor megcsináltad, csak a károsztatás volt, ez semmi. Tehát bűnnek ideig, óráig van gyönyörűsége, de ideig és óráig, tehát elmúlik. De azt mondja, a Biblia, hogy Mózes ott hagyta ezt, és mire tekintett? A megjutalmazásra. Én szeretem a Bibliát. Nem azt mondja, hogy ott hagyta a bűnt, és nem tekintett a megjutalmazásra, csak úgy szolgált. Ő a megjutalmazásra tekintett. Tudod, cél volt előtte. Istennek az ígérete, a megjutalmazásra tekintett. Legyen előtte egy jutalom. Jutalomért harcolunk. Nem csak szeretetből, nem csak ilyen szerénységből, nem csak úgy, hogy ó, én csak így szolgálok. Akard a jutalmat, és jutalmat fogsz kapni. Mózes erre tekintet. Tudod, ha erős a jutalom a szemed előtt, akkor nem fogod a pusztában feladni, és nem fogsz visszafordulni. És szeretném elmondani most a dicsőítő iskola előtt. Tudjátok, amikor szolgálsz, és odaadod az életedet Istennek, akkor előfordulhat az, hogy bántásokat fogsz kapni az emberektől. Előfordulhat? Előfordul. Lehet, hogy nagyon el fogsz fáradni. Mert most arra az ígére értem, hogy az Isten népével való együtt nyomorgás. Tudjátok, hogy Mózes nagyon sokat nyomorgott. Azt mondja a népnek, hogy menjünk erre. A nép mit mondott? Menjünk arra. Azt mondta Mózes, hogy gyertek imádkozni. Mit mondott a nép? Mi megyünk grillezni. Azt mondta, hogy gyertek bőtöljünk. Ők mit mondott? Akarunk póréhagymát, húst. Úgy meg tudom érteni a népet. Hát mit akar az ember a pusztában? Sült húst, nem? És azt mondja, hogy együtt nyomorgott az Isten népével, de vállaltam, mert a jutalmazásra tekintett. Nagyon sokszor volt már bennem az, hogy Istenem, lehet, hogy soha senki nem köszöni meg mindazt, amit tettem. Tudják egyáltalán az emberek? Volt olyan szolgálók, akárhol megyek ezzel, ezt mondják nekem, hogy annyi mindent megteszek az emberekért. És állandóan azt hallom vissza, hogy nektek könnyű, normális munkátok sincs, és úgy otthon ültök. Emlékszem, amikor időpontokat egyeztetünk emberekkel, az első 10 emberből 9 azt mondta, hogy nincs időd. Hát mondom, azt gondoltad, van? Persze, azt gondoltam, hogy bármikor tudunk találkozni. Tehát azt gondoltad, kérdeztem emberektől, hogy én ott ülök, és akkor várom, hogy valaki hívjon, különben otthon kávézgatok. Tudjátok, ez olyan, igen, és hát persze neked könnyű, mert neked nincs főnöke, stb. Stb. És tudjátok, hogy hány embertől hallottam azt, hogy olyan hálátlanok az emberek. Mózes is így élt. Lehet, hogy te is úgy fogsz élni, hogy annyi sokat megtettem, és senki nem köszönte meg. Mózesnek se köszönte meg senki szinte, de ő a megjutalmazása tekintett, szíve erős volt, mintha látta volna láthatatlant, és mit mondott, ha nem adom fel. El fogjuk érni a célt. Mi pedig be fogunk menni az ígéret földjére. Debrecenben ébredés lesz. A magyar nép meg fog változni. Emberek meg fognak térni. Amen. Amen. A szíve erős volt, mintha látta volna láthatatlan. Tudod, ez az utolsó mondat, az utolsó igazságom, bölcsességem, hogy a hit látást ad. Amikor itt erős szívű volt, mintha látható volna láthatatlan, a hit mindig ad neked egy látást. A hit ad egy csodálatos jövőképet. A hit ad egy olyan célt, amiért érdemes az egész életedben küzdeni, és nem ideig óráig való, hanem örökké való. Higgy! És a hit és a kegyelem nagyját tesz téged, látást ad. A kegyelem is fel fog téged emelni. A hit látást ad. Legyél erős szívű. Vállald azt, amire elkötelezted magad. Vállald a célt. Küzdjél érte, a kegyelem nagyjá tesz. Álljunk fel. Uram, most elé jövünk imában. Imádkozom azokért az emberekért, akik először is azokért imádkozom, akik tele vannak most bizonytalansággal. Úgy jöttek ide erre a helyre, hogy bizonytalanok. Nem érzik az üdvösség pajzsát maguk előtt. És azt gondolják, hogy Isten büntette őket. Ha most Isten szólt a szívedhez, és tényleg rájöttél arra, hogy ez az igazság, amit most prédikáltam, hogy igazából nem Isten büntett téged, sok minden nem kell elfogadnod, és károsztattad magad, biztos ezért történtek dolgok, biztos azért, mert nem vagy elég jó, mert nem feleltél meg. Azt mondja a János, hogy az igazság szabaddá tesz. Ma az igazság és szabadság pillanata van. Uram, azért imádkozom, hogy a te nevedben törjön meg a hazugságnak az ereje, hogy amit az ördög rontott el az életünkbe, azt ne kenjük rád. Amit mert nem kell együtt élnünk, azzal ne éljünk együtt. Nem kell bűnökkel együtt élnünk. Nem kell bizonyos nehézségekkel együtt élnünk. Van hatalmunk. Uram, kérlek, szabadíts meg bennünket a károsztatástól, hogy biztos elrontottunk. Van itt ebbe a teremben valaki, aki úgy érzi, hogy nem tudom, hogy fiú vagy lány, de úgy érzed, hogy valami probléma van a családodban, és a gyerekeiddel van valami probléma is, ezért te vagy a hibás. És próbáltál megváltozni már, és oly sokszor bocsánatot kértél, de nem oldódott meg a helyzet, és folyamatosan károsztatod magad. A károsztató az ördög, az a neve, de szeretne Jézus felszabadítani, és azt mondja, hogy a kegyelem erőssé tesz téged, és a Jézus nevében. Ma egy új nap van az életedben. Úgy érzem, hogy több ember van itt, aki nem csak a gyerek, hanem bizonyos családtag. Valaki úgy érzi, hogy miatta nem tértek meg. Azért, mert ő elrontotta. És azért történtek dolgok az életében. Uram, szeretnénk megtörni minden hazugságot, és az igazságodat befogadjuk a mi szívünkbe. Hitáltal kegyelemből. Szabadíts fel minket. Uram, tudjuk, hogy sose tudunk tökéletesek lenni, de nem az, ami harcunknak az alapja, hogy mi mennyire voltunk jó keresztények, és mennyire adtunk jó példát, hanem a harcunk alapja a kegyelem, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy lenyúlsz és megsegítesz bennünket. És mi elhisszük ma, hogy változás lesz az életünkben, és a Jézus nevében. Nem engedjük tovább annak, aki lop, annak, aki tolvaj, annak, aki csal, annak, aki hazudik, annak, aki betegségeket hoz, hogy tovább rabolja az életünket. Nem fogjuk elfogadni a Jézus nevében. A kegyelem nagyjá tesz minket. Kiterünk a középszerűségből. Nem kell egymáshoz hasonlítgatni magunkat, mert ajándéka vagyunk megáldva. mert mindannyiunkra árad a kegyelem, és mindannyiunkat naggyá tesz, különlegesek vagyunk. Uram, imádkozom azokért, akik eddig úgy élték az életüket, hogy állandóan más figyeltek, hogy miért van az, hogy én ilyen vagyok, miért nem vagyok olyan vagy olyan. Azért imádkozom, hogy a kegyelmed emeljen ki ebből, mert a kegyelmed naggyá tesz, Uram. És köszönöm, hogy az ajándékunkhoz adsz elég kegyelmed, és köszönöm, hogy te előszólítod a nem levőket a Jézus nevében, ami nem volt, ezután lesz. A halott dolgok feltámadnak, halott reménység támadj fel, és keljen új élet a reménységünkbe, a hitünkbe, a Jézus nevében, a gyógyulásunkban. És köszönöm, hogy megtörhetjük az átoknak az erejét ezen a helyen. És köszönöm, Uram, hogy kérhetünk tőle sokat, mert nagyok akarunk lenni, és nem leszünk középszerűek, nem leszünk átlag keresztények, nem leszünk ugyanolyanok, nem fogjuk azokat a hibákat elkövetni, mert kiemelsz bennünket. És köszönöm, hogy megerősítjük, ige, kegyelem, hitáltal a szívünket. És köszönöm, Uram, hogy ezeknek, akik most itt vannak ebbe a terembe, látásokat adsz a jövőjükre vonatkozóan, és erős lesz a szívünk, mintha látnánk a láthatatlan, és bemegyünk az ígéret földjére, és ott fog járni a lábunk, és ami földet a lábunk éri, az a miénk lesz. Amit látunk, azt nekünk adod. Miénk ez a város, miénk az ország, kérd a pogányokat örökségül. Köszönöm, Uram, hogy nekünk adod az embereket, a sötétségnek a kincseit, és benned gazdagok lehetünk. Nem kell nyomorúságos, szegény koldusként élni az életünket, mert megváltottak vagyunk. És aki bizonytalan volt eddig az üdvösségnek a pajzsába, Uram, köszönöm, hogy a te pajzsod megvéd bennünket. Hadd áradjon ki a te népedre a biztonságnak az érzése, a bizonyosság érzése. Ezért dicsérjük az Urat, mert ez egy dicsőtőjének, ami Dávid mondott. A kegyelmed, Uram, naggyá tesz minket.